Kedves testvérek, barátkozzunk meg egy görög szóval, ami elsősorban teológiai szakkifejezés, és mint ilyen nem szolgálja közvetlenül a bibliaolvasó hívő embereknek a lelki növekedését, de aki elmélyülten tanulmányozza a Bibliát, annak meg kell barátkozni ezzel a szóval, fogalommal, nevezetesen ezzel, hogy hermeneutika. Ez a görög szó elsősorban régi szövegek értelmezésének a tudományát jelenti. Olvasom a Bibliát, régi szöveg, és belőle kihozok valami mára is érvényes igazságot. Ezt a műveletet nevezzük hermeneutikának, ahogyan kihámozok a régi szövegből ma is érvényes jelentést. Most sokféle hermeneutika van, csak bemutatok egyet, kettőt, néhányat. Van olyan hermeneutika, hogy olvasom a Bibliát, aztán a hasamra ütök és prédikálok. Ez jellemzi az újdonsült hívőket, meg az öreg papokat. Meg közte jó néhányakat. Hát ez egy egyszerű hermeneutika, de ez nem visz messzire. Már többet ér az a hermeneutika, amelyik azt mondja, hogy olvasom a Bibliát, és tanulmányozom a történelmet, amelyikben született a Biblia. Igyekszem megérteni a textust. Ez úgynevezett történetkritikai, történettudományos módszer. Olvasom Pált, Korintus levelet, keresem azt, hogy mi volt az a Korintus, kik éltek ott, hogy gondolkoztak, és azután megértem jobban a Korintus életet, és ennek alapján prédikálok. Ez már egy jobbfajta hermeneutika. Egy harmadik hermeneutika azt mondja, hogy ezt kell csinálni, olvasni a Bibliát, tudományosan tanulmányozni azt akkor, de el kell csöndesedni, meditálni, imádkozni is kell, és akkor kapom meg a mára érvényes igazságot. Ez még gazdagabb és még inkább érvényes hermeneutika. És van egy negyedik ügy, ami mostanában lett nagyon vitatott teológiai problémává, az én álláspontom egyértelmű, mindjárt kitűnik. Nevezetesen olvasom a Bibliát, tanulmányozom a történelmet, elmélkedem, imádkozom, és hasznosítom a lélektan ismereteit, tanításait, eredményeit. Ezen nagy vita folyik a hív emberek körében, minél hívőbb valaki, annál inkább tagadja, hogy erre szükség volna. Ez tév út szerintük, ez veszedelmes osványokba vezet, hogyha elkezdünk pszichologizálni. Ezzel szemben én azt vallom, hogy hallatlanul meggazdagodik a Biblia olvasásunk, értelmezésünk, hogyha mellesleg a pszichológiát is tanulmányozzuk, és a Biblia értelmezésében hasznosítjuk a pszichológia ismereteit és tanításait. Kérdések születnek természetesen, hogy ezt az új elemet is bevisszük a Biblia értelmezésébe. Ilyen kérdés például az, hogy a mai emberben ugyanazok a törvények működnek, mint annak idején, amikor írták a Szentírást. Például egész konkrét módon. Nekem van tudatom és van tudat alattim. Pál apostolnak volt tudata és tudat alatti élete? Tudatos világa és Pál apostolnak is volt tudat alatti, vagy közben az évezredek során, két évezred alatt bonyolódott úgy az ember, hogy nem egyszerűen csak gondolkodása van, hanem elfojtott, elrejtett mély gondolkodása vagy mély lelki élete is van. Pálnak volt tudattalan világa? Aztán vannak-e egyetemes érvényű törvények az ember lét szerkezetét és működését illetően, növekedését, gyógyulását illetően, beteljesedését, amit üdvösségnek mond a Biblia? Van-e egyetemes érvényű törvénye ennek? A Bibliában vannak-e jelzések arra nézve, hogy már akkor is működött ez a kettősség, hogy a tudatos élet, tudatos gondolkodás és a tudatalatti világ. Vannak-e jelzések? Vagy pedig erőszakoljuk, beleerőszakoljuk a Bibliába ezt, ami nincs benne. Hát az biztos, hogy nem volt céljuk a szentíróknak, hogy antropológiai vagy pszichológiai igazságokat közöljenek velünk. De hogy volt ilyen bonyolult lelki életük, arra nézve nagyon sok jelzés van a Bibliában, olyan jelzés, amire eddig nem figyeltünk. Én magam is mostanában fedezem fel, hogy micsoda mélysége van bizonyos igéknek. Csak úgy ízelítőül kiegyeztem magamnak néhány igét, hogy testvérek lássák, hogy valóban mély lélektani felszereléssel ebbe a csodálatos világba beljebb hatolhatunk. Híres rész a Róma 7, ahol Pál a maga belső vivódásainak ad hangot, ezt olvassuk. Tudjuk, hogy a törvény lelki, én azonban testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Aztán magyarázza. Tehát milyen becsületes ember volt ez a Pál, azt mondja, hogy amit teszek, azt nem is értem. Nem értem, hogy hogy van ez, hogy utálom és mégis csinálom. Szeretném és nem tudom csinálni. Ez mutatja azt, hogy ő benne volt ilyen belső vívódás, de nem értette, és megmondta magyarán. Nem is értem. Na most testvérek, ha történetesen ma már jobban értjük azt, hogy mi minden zajlik bennünk, és ezt érvényesítjük prédikációba, lelki gondozásba, stb. Az rossz dolog, idegen területre tévedünk. Mert én vallom azt, hogy igenis, ma már azért azt a belső konfliktusos helyzetet, ami minden emberrel jellemző, azt egy kicsit jobban értjük, mint ahogy Pál annak idején értette. Nem is beszélve arról, hogy ebben a vívódásában ő a törvénnyel vívódik igazában. Hogy a törvény szent, de én nem tudom csinálni, és mi lesz ebből. Tehát ő nem az embert, és az embernek a belső vívódásait firtatja itt, hanem azt, hogy a törvénnyel mit csináljak. Na, de mondom, itt van ez a görög szó, hogy ginoszkó, ami tényleg azt jelenti, hogy tudom. Azt mondja, én nem tudom, hogy mi van velem. Tehát ez a negatív bizonyíték arra, hogy Pál tudott arról, hogy komplikált a belső élete, csak nem tudta megfejteni. A másik ilyen nagyon tanulságos ige a Római Levél 10. fejezetében azt mondja Pál, ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Száddal vallod, szíveddel hiszed. Ezt nem lehet úgy mondani, hogy a tudatos világodban száddal, ez a tudatos világ. A száddal vallod, és szíveddel ez a belső világ, a tudatalatti. Ha a tudatos világoddal is vallod Jézust Úrnak, de ugyanakkor a szíved is ráhangolódott a Krisztusra, akkor üdvözülsz. Nem termékeny gondolatsor születik ebből, ha elkezdünk ezzel szinte játszani, hogy van úgy, hogy a szájával vallja a Krisztus, de a szívében nem történt semmi. Keresztjén az ilyen. Üdvözül az ilyen, vagy fordítva, szívében már mozdul valami, de még gyáva ahhoz, hogy kimondja az emberek előtt is, és így tovább. Tehát pár különbséget tesz a száj működése, a tudat működése, és a szív működése között, ami egy mélyebb, belső működés. Aztán a harmadik, az 5 estén egyszer említettem ezt a szót, hogy vizualizáció. A dolgoknak dinamikus, aktív kivetítése, elképzelése. Hát olvasom a Zsidó 11-ből a következő mondatot. Mózesről szól, hogy hitáltal mi mindent tett Mózes, és egyebek közt ezt olvassuk. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hát ez a vizualizáció, testvéreim. Látta a láthatatlant. a szemgolyója előtt, a szeme előtt nem volt semmi, és mégis látott valamit. És mivel látott, azért kitartott. Ebből már is levonhatjuk ezt a tanulságot, hogy igenis vizualizálni kell a dolgokat ahhoz, hogy erőt kapjunk bizonyos helytálláshoz. Na ezek csak ízelítő igék, hogy bizony a Biblia tele van ilyen igékkel, amiket a lélektannak a eszközeivel mélyebben érthetünk, és az üzenetek jobban szólnak hozzánk. Nos, tehát testvéreim, én vallom azt, hogy vannak egyetemes érvényű törvények, amelyek tértől, időtől függetlenül minden ember lényre érvényesek. Tehát 2000 évvel ezelőtt épp úgy volt tudatalattia Pálnak, és Mózes még 1000 évvel azelőtt tudott vizualizálni. Tehát ezek mind voltak, amikről most többet tudunk, és nagyon hálásnak kell lenni, hogy valakik ezeket kidolgozták, hogy mi az, hogy meditáció és vizualizáció, és ezek az emberi lehetőségek és jelenségek, mert ezeknek segítségével meggyőződésem szerint még jobban, mélyebben megértjük a Bibliát. Tehát, csak úgy, hogy példának mondom, hogy nagyon divatos Magyarországon az agykontroll, és benne ez, hogy a béta állapotból menj be az alfába. Hát ezt Jézus úgy mondotta, hogy menj be a te belső szobádba, és ott imádkozzál. Az, hogy a belső szobát, ezt így fogalmazza meg egy valaki, hogy a béta frekvenciájú agyműködésből ereszkedjél le, vagy át az alfa rezgésszámú agyműködésbe, ez semmit nem változtat a lényegen. Akkor is, amikor Jézus karába bement valaki a belső szobába, becsukta magára az ajtót, ha volt, elcsöndesedett, és úgy kereste Isten akarát, ugyanazt csinálta, mint amiért ma 5000 forintot fizetnek, hogy részt vegyenek egy ilyen tanfolyamon, megtanulják, hogy hogy kell bemenni a belső szobába. Na tehát testvéreim, én vallom azt, hogy egy srófra jár az ember lét. Most ezt a földkerekségen mindenütt keresték, hogy milyen srófra jár az ember lét, és több-kevesebb fölismerésre eljutottak. A kereszténység is eljutott. És mindenki valami módon megszövegezte az emberlét működésének a törvényeit, jól, rosszul, de mindenki kereste, és valami rész igazságot mindenki fölfedezett. A kereszténységnek nem az a töblete feltétlenül, hogy még pontosabban tudja mondjuk a vizualizációnak a mikéntjét. A kereszténységnek a töblete az, hogy ezekhez a fölismerésekhez, az emberlét működésének az alapvető törvényeihez erőt is kap. Ez a mi töbletünk igazából, hogy Jézus Krisztus orvosunk, mindenre van még testi erőm is azáltal, aki engem bensőmben megerősít, ezt magyaráztam az elmúlt napokban. Tehát Jézus Krisztusban olyan erőket kapunk, amelyek által ezek a fölismerések hasznosíthatóká lesznek a mi életünkben. Na ezeknek alapján elmondom az alapvető meggyőződésemet az emberlétről, betegségről, gyógyulásról, üdvösségről végső soron. Az első tételem az, hogy nem szeretem is, meg nem is ezt a kifejezést, hogy magunk alatt vagyunk. Ezt szokták mondani társalgásban, magam alatt vagyok. Mondom, nem valami szép kifejezés, de mégis szemléletes. Azon a szinten, ahova Isten gondolt minket, nem vagyunk, az alatt vagyunk valahol. Önmagunk alatt vagyunk, és annál több az élet, ahol most vagyunk. Ez az alapáz, ez minden emberre érvényes. Még a keresztényre, a gyakorló keresztényre is érvényes az, hogy az alatt van, ahova Isten gondolta őt, és ahol már lehetne keresztény előzményei után. Tehát első tétel, magunk alatt vagyunk. A második tételem az, hogy saját erőnkből nem tudunk oda fölemelkedni, ahol lennünk kellene. Nem tudunk úgy, mint Münchhausen, bár hogy hajunknál fogva kiemeljük magunkat a pocsolyából. Erőtelenek, bukott emberek vagyunk, lebénult emberek vagyunk. A harmadik ebből következik, tehát segítségre szorulunk. Különböző szinteken, különböző minőségű segítségre, de minden ember segítségre szorul, és minél magasabb szintekre akar eljutni, annál inkább, hogy úgy mondjam, karizmatikus embereknek a segítsége kell, vagy Isten szellemének a nagyon személyre méretezett és ajándékozott segítsége szükséges. Segítségre szorulunk. Na most jön az igazán izgalmas tétel, ez a harmadik tétel, illetve most már talán a negyedik, az, hogy tudnék, segítséget kapunk arra, hogy segítsünk önmagunkon. Ez megint egy rettetesen vitatott tétel a teológusok körében. Ezt nagyon nem szeretik, ezt a mondatot, én meg egyre inkább szeretem. Tehát még egyszer, igen, van segítség, kapunk isteni segítséget arra, hogy önmagunkon segítsünk. Talán ismerős ez a világgazdasági gondolat, hogy az éhező népeknek nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani őket halászni. Ez praktikus és gyors segítség, hogy oda küldöm a halat, hogy egyék meg, de jobb az, hogyha megtanítom őt halászni. Na most a keresztényekre nézve is érvényes ez, hogy lehet ilyen lelki fröccsöket kapni, bocsánat a kifejezésre, lehet gyors segélyt adni, de jobb az, hogyha megtanítjuk az embereket, hogy segítsenek önmagukon. És hitem szerint Istennek ez az alapvető gondolata, ami gyógyulásunkra nézve. Segítséget kapunk arra, hogy segítsünk önmagunkon. Na most itt, ha ezt tovább gondoljuk, akkor rájövünk arra, hogy az eddigi értelmezésünk, keresztény életnek, gyógyulásunknak az értelmezése egyoldalú volt, és ki kell egészíteni. Különösen mi protestánsok elcsúsztunk egy irányba, és ezt ezzel a képpel szemléltetem, hogy mi a megváltást úgy értelmezzük, hogy mi eltévedt bárányok vagyunk, jön utánunk a pásztor, nyakába vesz minket, és hazavisz. Ölébe vesz, isteni szeretet átölel, és bevisz az üdvösségbe. Tehát az Isten maximálisan aktív, mi pedig kényelmesen passziók vagyunk, és így üdvözülünk. Higgy a Krisztusban, és üdvözülsz. Tehát ez az eddigi hittannak a tétele, hogy Isten üdvözít, a te dolgod az, hogy elhiggyed lehetőleg, és akkor az Isten bevisz, ölébe visz az üdvösségbe. Ezzel szemben az új lecke, amit tanulni kell, az így hangzik, hogy kelj fel és járj. Ez az, amit elhanyagolt a protestantizmus, ezt a mozdulatot, hogy fölkelni és járni. Kelj fel és járj. A Filippi levélben van egy csodálatos ige, Pál apostolnak a tanítása. Hallgassuk csak. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert az Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést is, az ő tetszésének megfelelően. Ha a szoros logikához kötjük magunkat, akkor azt mondjuk, hogy Pál apostol össze-vissza beszél. Mert azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösséget, mert az Isten munkája bennetek az üdvösséget. Akarjatok üdvözülni, mert az Isten akarja, hogy üdvözüljetek. Az Isten munkája az akarás bennetek. És egy elmélyültebb mennyei logika szerint gyönyörűen mutatja Pál itt ezt, hogy az Isten segít minket, hogy mi segítsünk magunkon. Itt ez a kifejezés félre vezethet, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, ez olyasmira is vezethet, mint ha arról lenne, hogy félelemmel és rettegéssel szerezzétek meg az üdvösségeteket. Holott a görög szó teljesen egyértelmű, és ezt egy kis bővítéssel így lehet mondani, az ajándékba kapott üdvösséget dolgozzátok ki. Van egy új fordítás, az a bős Csia Lajos féle fordítás, az itt azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok ki az üdvösségeteket, kimunkálni, véghez vinni, megvalósítani. Tehát itt van ez a kettőség, hogy ajándékba kaptátok, de az azt jelenti, hogy ajándékba és feladatul kaptátok. Gyarlóképpen így lehetne mondani, hogy Michelangelo kap egy hatalmas darab márványtömböt, és azt mondják neki, hogy te ebben egy angyal van. És Michelangelo elcsodálkozik, és azt mondja, tényleg ebben van egy angyal. És akkor veszi a vésőt, kalapát, és aztán fölösleges részeket lekalapálja róla, és akkor ott van az angyal. Tehát valószínűleg így vagyunk az üdvösség, és az is az, hogy itt van az üdvösség. Egy nagy darab márványt, azt mondja, nektek ez a tied, és most kezdjed el vésni. Kezdjed el vésni. Az Isten ajándék, az üdvösség arra való ajándék, hogy kimunkáljuk az üdvösséget. Na most a következő tételem már erősen a pszichológia területére vezet minket. Tehát isteni segítség kell ahhoz, hogy én tudjak segíteni magamon, és gyógyuljak, és üdvösségre jussak. Na, a következő tételem így hangzik, hogy az isteni segítség, a több mint emberi segítség, a gyógyító erő a tudat alatti világunk ajtaján lép be az életünkbe. Régen tanultuk, többször mondottam én is ezt a kifejezést, hogy belülről, önmagunkon, túlról lép be a gyógyító erő, az üdvözítő erő, az isteni segítség. Tehát van a tudatos világunk, és van mögötte, hát itt rosszak a helybéli megjelölések, tudatos világunk, és van a tudattalan világunk, vagy a tudat alatti, és a tudat alattiban van kapuja, az isteni segítségnek azon átlép be. Bibliai szavakkal kicsoda az ember, test, lélek, szellemnek a működő egysége. Egység, ami működik, együtt működik. Test, lélek, szellem. Szóma vagy szarx, pszühé és pneuma. A testet azt értjük nagyjából. A pszühé és a pneumáról van szó. A pszühé az embernek a tudatos világa, és a pneuma az embernek a mély világa, a tudattalan világa, a tudat alatti világa. Ennek a háromnak az együttese az embernek a működése, és ebben a koncepcióban vallom azt, hogy az isteni, a több mint emberi, valahol a tudat alattinak a kapuján vagy ajtaján lép be a tudat alattinkba, és onnan emelkedik föl a pszühé, a tudatosság, a tudatos gondolkodásnak a világába. Hát itt aztán gyönyörű elemzéseket lehetne végezni az 1 Korintus 2-ről, ahol Pál beszél a antropos pszichikosról, tehát a pszichikus emberről, és beszél az antropos pneumatikosról, a szellemi emberről. Azt mondja, ki ismerhetné meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi pneuma, mondja a görög szöveg, amely benne lakik. Sajnos a Magyar Biblia már sokszor mondta, nem tesz különbséget psziché pneuma között, mind a kettőt lélekkel fordítja, de itt egyértelmű. Tehát ki ismerheti meg az embert? A teljes önismeret titka nem a pszichébe van, a tanulásban, a gondolkodásban, a logikában, hanem a mélyebb valóságban, a pneumában. A pneuma az, ami elsegíti az embert önismeretre, és később azt mondja, sajnos itt meg így fordítja, hogy a nem lelki ember, holott itt arra van szó, hogy a pszichikus ember. A pszichikus ember nem fogadja el az Isten pneumájának dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes. Mert ezeket csak a pneumatikus ember, pneumatikus módon ismerheti meg. Tehát Pál apostol igenis tud különbséget tenni az ember lét működése között, és azt mondja, hogy egyfajta emberi lét működés, az, hogy én pszichikus ember vagyok, van tudatom, okos ember vagyok, gondolkozom, feldolgozom az információkat, kapcsolom azokat, és zajlik az életem. Ez a pszichikus ember. Azt mondja, ez az ember, ugye annak idején Szókratészben testesítettem meg ezt, Szókratész nem tudja az Isten dolgait felfogni. Ahhoz a pneuma kell. És gyönyörűen beszél aztán Pál az isteni pneuma meg az emberi pneuma kapcsolatáról. A Római Levél 8. részében azt mondja, hogy az Isten pneumája a mi pneumánkkal együtt tett bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát a pneuma az a valóság, mondom, itt nem jó ez a hármas osztás, mert nem három külön eszenciáról van szó, egy emberről van szó, de a pneuma egy megközelítés, egy aspektus az ember létnek. A pneuma a leginkább az Istennel való kapcsolatunkat munkálja, a psziché az anyagi világgal való kapcsolatunkat munkálja. Ha az ember szójátékra éhes, akkor ilyesmit mondhat, hogy a psziché tulajdonképpen az anyag közeli pneuma. A pneuma az Isten közeli psziché. Bonyolult, pedig ez nagyon, nagyon megközelíti az igazságot. Tehát még egyszer, a psziché az anyag közeli pneuma. Amikor a test az anyag közelébe kerül az isteni szellem, az a psziché. Viszont amikor az ember pszichéje az Isten közelébe kerül, a pneuma nem más, mint az Isten közeli psziché. Na, ennyi legyen elég ebből, hogy az isteni segítség, az isteni valóság a pneuma ajtaján lép be, a tudaton kívüli titokzatos tartományokból lép be, ami létünk titokzatos tartományába. A pneuma, az isteni pneuma az én pneumámba lép be, és onnét árasztja szét gyógyító erejét az egész ember valóságra. Ha ez így van, akkor az egyik alapvető kérdés, hogy milyen kapcsolat van az én tudatos és tudattalan, vagy tudatalatti világom között. Ez egy döntő probléma. Milyen kapcsolatban van a tudatos és a tudatalatti világ? Természetesen két lehetőség nyilvánvaló. Lehet az, hogy harmóniában van egymással, a tudatos és a tudattalan, és akkor egészséges vagyok. De nagyobb a valószínűsége, hogy feszültség van a tudatos világ és a tudattalan között, és akkor beteg vagyok. És a gyógyulás azt jelenti, hogy egybe rendeződik, harmóniába kerül a tudatos világom a tudat alattival. Egybe kerül, és kimondom itt ezt a kockázatos mondatot, hogy a gyógyulásunk legnagyobb ellensége a tudatunk. Egy kockázatos mondat, de érdemes elgondolkozni. A gyógyulásunk legnagyobb ellensége a tudatunk. Csak ezt az egyszerű dolgot mondom, hogy kelj fel és járj. Tegnap előtt valamikor voltam egy betegnél, kelj fel és járj. Miért nem kell fel és jár? Mert a tudata beújul, ugyan nem mondj már ilyen szabással, hát nem látod, hogy itt meg ott, hogy mi fáj, hogy milyen beteg vagyok. Biztosan van igazsága. Csak annyiban hibás a dolog, hogy van a tudás felett valami szuper tudás, és ebben nem részesedik. Persze én hiába mondom neki, hogy kelj fel és járj, itt kell belépnie Jézus erejének. Amikor Jézus a bénának azt mondta, hogy kelj fel és járj, akkor egyúttal olyan erőt sugárzott rá, hogy az egyszerűen fölkelt és járt. Na ezt az átvett isteni erőt nevezi a Biblia hitnek. A hit azt jelenti, hogy átveszem az Isten szeretetét, ami ebben a szóban vagy felszólításban mutatkozik, hogy kelj fel és járj. Hiszem azt, hogy Isten szeretete mondja ezt, és Isten szeretete valóság, és fölkelek és járok. Jézus erőt is adott, mi papok sajnos idézzük Jézus szavait, akár ezt is, és az emberek maradnak a betegágyuk, és nem kelnek föl, és járnak. De azért ezt tudatosítani kell, hogy lebénult a tudatos világunk bizonyos információkra, egészségügyi ismeretekre, orvosi ismeretekre lebénultunk bizonyos ismeretekre, és ez a lebénult tudás, amit mi maximális, nagyszerű érvényes tudásnak minősítünk, ez akadályoz a gyógyulásban. Még egyszer a Zsidó 11-re lapozok, ott van egy csodálatos mondat a hitről. Azt mondja a Zsidó 11, a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ritkán mond a Biblia definíciót, inkább történeteket mond, de ez éppen egy definíció, egy fantasztikusan mély definíció. Tehát figyelj csak apránként a szavakat. A hit egy bizonyos meggyőződés. Mondhatnál bizonyosság. Miről való bizonyosság? A nem látható dolgok valóságáról, létéről való bizonyosság. A hit azt jelenti, hogy van a rációnak a tartománya, és azon túl vannak még dolgok, és én meggyőződtem arról, hogy vannak, és hiszem, hogy vannak, és ez a gyógyulásnak az útja, hogy ez a meggyőződés, ez a tudat alattiban lép be, és onnan emelkedik fel a tudatosság szintjére, ez működik. Ha így van a dolog, testvérek, a tudat és a tudattalan közötti feszültség vagy harmónia, akkor a gyógyulás érdekében két dolgot lehet csinálni a tudatunkkal. Az egyik az, hogy igyekszünk átállítani a tudatot a negatívumokra a pozitívumokra. Mert ez az alapvető tudatunk, hogy nem lehet, nem megy, ilyen nincs, ez lehetetlen. Ez a tudatnak a tudománya. Figyeljük meg, betegség, akár boldogtalanság, rossz házasság, itt már nem lesz egy. Valaki a fölbőszített valósággal, voltam egy ilyen izületes betegnél, azt mondja, hogy benn volt ebbe a kórházba, megvizsgált az orvos, azt mondta, hogy Magyarországon nincs olyan orvos, aki magát egészségessé tudná tenni. Hát nem borzasztó, ez hit. Hát ez az orvos hit ebben. És beleszugerálta a betegbe is, hogy nincs olyan orvos Magyarországon. Hát miért nincs? Honnan tudja, hogy nincs? Ismered összes orvost? Szabad egy orvosnak ilyet kimondani, hogy Magyarországon nincs olyan orvos, aki magát meg tudja gyógyítani. Szerintem bíróság elé kellene állítani az ilyen orvost, aki a tudatot ennyire lebénítja. Tehát, micsoda a hit még egyszer, a hit meggyőződés, hogy van Magyarországon olyan orvos, aki meg tud gyógyítani. Akár még egyszerűen, nem is feltétlenül Jézus Krisztus, el lehet képzelni, hogy vannak olyan gyógymódok, olyan, ami meggyógyítja ezt az embert. De eleve bele szugerálni, hogy nincs olyan orvos, ez bűn szerintem. Na tehát a tudat és a tudattalan viszonyáról van szó, vagy átállítjuk erről a negatív, hogy de igenis van, aki engem meg tud gyógyítani, tehát a tudatot vagy átállítom a negatívból a pozitívba, ez az egyik lehetőség. A másik az, hogy egyszerűen elcsöndesítem a tudatot. És erre tanítanak minket különböző technikákkal, és ezeket komolyan kell venni. Van olyan technika, ami ezt az okoskodó tudatot lecsöndesíti. Hát erre Jézus mondta, menj be a belső szobába, mások azt mondják, hogy a analitikus elme helyett a reaktív elmét hoz működésbe, azt mondja a dianetikai iskola, az agykontroll azt mondja, hogy a bétából megy alfabesítve, különböző neveken mondják, de ugyanazt mondják, a tudatodnak az okoskodását csöndesítsd el, és engedd a belülről belépő és a tudat felé törekvő pozitív gondolatot és gyógyító energiát. Tulajdonképpen itt kellene beszélni arról, hogy hipnózis, szuggesztió, ezek lehetnek nagyon-nagyon gonosz dolgok, de magát a mechanizmust azért mutatják, a szuggesztióban tulajdonképpen mi történik, a tudatot kiiktatja, és a maga tudatát viszi bele. Ez lehet nagyon tisztátalan, a Biblia nem nagyon szereti ezeket, és nagyon-nagyon kérdéses, hogy mikor szabad ezt használni, de van ilyen, és lehet ezt jól is használni. Tehát egy okoskodó, megkacsolódott, megkövesedett tudatodat kiiktatja, és az ő tudatát helyezi be, hogy aztán a tudat alatti, a tudattal konformisan működésbe léphessen. elmondom most már befejezésül azt a négy fejezetet a gyógyulásról, amelyikről mind külön-külön egy-egy órát kellene prédikálni, csak mint egy fejezet címet mondom el a négy fejezetet a gyógyulásokról. Első, van olyan, hogy öngyógyítás Krisztus nélkül. Ne legyünk nagyképek, hogy csak Krisztus. Akkor is Krisztus, a Krisztus, hogyha nem emlegeti, mert szerintem minden gyógyító erőben a Krisztus valami módon ott van, a kozmikus Krisztus valahol ott van minden gyógyításban. Tehát van olyan öngyógyítás, ahol nem emlegetik Jézus Krisztust, hanem mozgásba hozzák a belső gyógyító erőket, amelyek vannak, bőségesen vannak. Tehát első fejezet, gyógyulás öngyógyítással Krisztus emlegetése nélkül. Második, gyógyulás úgy, hogy Krisztus ereje mozgósítja az én erőmet, amiről beszéltem. Itt már belép Krisztus, de úgy lép be, hogy az én lehetőségemet mozgásba hozza. Ez egy második fajta gyógyulás. Harmadik fajta gyógyulás, annyira a padlón vagyok, hogy már ki se tudom mondani azt, hogy Jézus. És Krisztus mindenestül az ő erejével gyógyít engem. Ez a legnagyobb evangélium ebben a négyes felsorolásban. Van olyan, hogy nem tudom már mozgósítani a saját energiámat sem, és mégis meggyógyít Jézus Krisztus. Ez a harmadik lehetőség. A negyedik lehetőség pedig az, hogy a tövis benne marad a testemben, és mégis teljes értékű emberi életet élek. Pál apostolnak a példája ez, könyörgött, hogy vegye el a tövist, nem vette el a tövist, csodálatos, teljes életet élt Pál apostol. Igenis, van olyan is, hogy nem gyógyul meg az ember testében, és mégis teljes életet él, és dicsőíti az Istent, és teljes üdvösségre jut, és marad a tövis a testében, mert utolsó mondat szinte, vagy utolsó gondolat, az igazi gyógyulás az, hogy kiábrázolódik bennem a Krisztus. És ez kiábrázolódhatik úgy, hogy a testi betegségből előhoz, és fölkelek és járok. Kiábrázolódhatik a Krisztus az életemben úgy, hogy marad a tövis a testemben, és teljes életre jutok el. Itt többen is ismerünk egy valakit, akire most konkrétek gondol, itt járt nemrégiben, itt úrvacsorázott nálunk, nem tudom ki emlékezik rá, maga előtt tologatta, rettetesen deformálódott lábával, tologatott egy ilyen járókát, és jött úrvacsorázni, ismerem közelebbről is, legalább 30-40 éve, csodálatosan teljes életet él. És nyomorék a lába, keze, és ragyogó a szeme, a lelke, nem vétetik el a tövis a testtől, és mégis teljességre jut el. Na még egyszer ezt a négyet. Öngyógyítás úgy, hogy a belső erőket mozgósítom. Krisztus segítsége úgy, hogy ő mozgósítja az erőimet. Krisztus segítsége úgy, hogy nekem már semmi erőm nincs, már az se, hogy elkiáltsam azt, hogy Jézus segíts rajtam. És végül úgy könyörül rajtam, hogy szellememben teljességre juttat, és a testemben a tövis marad. Hogy nekünk melyik jut osztály részül, bízzuk az Istenre. De azzal a bizodalommal, hogy alapvetően az Isten gondolata a gyógyulás. Alapvető Pál apostol kivételes eset, mert ő nagyon elhívott ember, sokra hivatott ember volt, neki az kellett, de az Isten egyetemes gyógyítása és a Jézus küldése, hogy a tanítványait elküld, az, hogy menjetek el és gyógyítsatok. És áldja meg is, hogy gyógyuljunk, és tudjunk gyógyítani is. Hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünk el.